Hürge Vasász Diana klímakutatóval, a Közép-Európai Egyetem professzorával beszélgettünk. Ott hagytuk abba, hogy mit kéne tennie az emberiségnek, akár mondjuk közlekedési energia kibocsátás csökkentésében. Én azt gondolom, hogy nem áldoznék túl sok percet erre, de mondjuk egy valamire nem számított az ember, ha mondjuk éghajlatról van szó, környezetvédelemről, hogy még így a 21. század elején, közepe felé foglalkozni kell a háborúkkal. Orosz-ukrán háború, akár izraeli-hamász háború, bármilyen háború, illetve az ebből adódó plusz környezetterhelés kiszámíthatóan nagyobb kibocsátással jár, mint mondjuk az azt megelőző időszak, vagy még ezt nem tudták mérni, vagy esetleg nem is lehet ezt mérni.
Nagyon nehéz ezt mérni, és azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban még csak most kezdődnek a kutatások, és igazából nagyon nehéz, hiszen az ezzel kapcsolatos, akár energiafogyasztás, és itt ezek mind erősen titkosak, hiszen a katonasággal és a fegyverkezéssel kapcsolatos tények, adatok azok általában nem publikusak, úgyhogy ezt nagyon nehéz mérni, de minden esetre egyre nagyobb az érdeklődés, hogy ezeket próbáljuk meg megbecsülni és számolni. Lehet számolni, szerintem nyilván az nem segít, mert olyan szempontból, hogy senki nem fog azért nem háborúzni. Ha azért nem háborúzunk, mert hogy nem akarunk megölni nem tudom mennyi embert, akkor azért se fogunk nem háborúzni, mert mennyit bocsát ki. Én azt gondolom, hogy inkább itt két dologot fontos nézni. Az egyik az az, hogy sajnos ezek bizony részei annak a jövőnek, ami ránk vár, akkor, ha sürgősen nem oldjuk meg az éghajlatváltozást, hiszen az éghajlatváltozás hozzájárul nagyon sok konfliktusnak a kirobbanásához, például a szíriai háborútól kezdve azért nagyon sokban szerepe volt az éghajlatváltozásnak. Ha pedig nem is az az indító oka, viszont minden egyéb konfliktust felerősít. Most csak egy példát mondok, például ugye a Magyarországon nagyon elszálló pékáru árak és a gabona árak, ezek ugye tudjuk, hogy Magyarországon volt ilyen szempontból az egyik legnagyobb infláció, ez elég jelentősen annak az eredménye, az ukrán-orosz háborús, de erre nagyon jelentősen rátett az az asszály másfél évvel ezelőtt, ami nem egyértelműen az éghajlatváltozás eredménye, de ez az a fajta jelenség, amire számítunk Magyarországon egyre gyakrabban sajnos a kukoricatermésünknek és a búzatermésünknek a jelentős megcsappanására az éghajlatváltozás eredményeképpen. Tehát én azt gondolom, hogy nem lehet ezt úgy megpróbálni megoldani, hogy úgy teszünk, hogy na majd megvárjuk, ha nem lesz háború, vagy felejtsük el háborút és próbáljunk el figyelni. Nem. Ezeket együtt kell megoldani, azokat a megoldásokat kell keresni, amik mind a kettőt valahol segítik. Például az ukrán-orosz háború kapcsán ugye az egyik nagyon fontos tényező a fosszilis tüzelőanyag kereskedelme, tehát akár az orosz gázimport és az ezzel kapcsolatos szankciók. Na már most, ha Európa nagyon sürgősen, nagyon ügyesen átalakítaná az épület szektorát null energiásra, ami egyáltalán nem lehetetlen, és igaz, hogy sokba kerül, de még mindig jóval kevesebbe kerül, mint akár egy háború, akár gázvezetékek, akár új energiaterminálok, és így tovább. Tehát ha ezt megtennénk, akkor nem is tudna senki velünk játszani, hogy most adok nektek gázt, nem adok, nem is most szankció, nem szankció, és így tovább. És a lakosságot is izolálnánk, akár az ezzel kapcsolatos energiásokoktól, és esetleg energiaszűkösségektől. Tehát, és mellesleg még az éghajlatváltozásnak is segítettünk, megoldottuk az energiaszegénységet, és így tovább. Tehát nagyon sok ilyen megoldás van, ahol segítünk, ahol rezilienciát, vagyis védekező képességet építünk, mind az éghajlatváltozással kapcsolatban, mind a konfliktusok kialakulásával, vagy azok elharapódzásával kapcsolatban.
Arról nem is beszélve, hogy egyébként az alternatív gázszállítás tankhajókon, teherhajókon, hát az is nyilván környezetszennyezőbb megoldásokkal, mint ami a korábbi csővezetékes szállítás volt. Picit beszéljünk még így arról, hogy a jelenlegi tudományos álláspont szerint picit Európára szűkítve, vagy Magyarországra is akár szűkítve, most ugye 2024-et írunk, ha mondjuk megvalósul egy optimista, közel optimista forgatókönyv, akkor 2040-2050-re körülbelül milyen időjárásra számíthatunk, és mik lesznek a legfontosabb kihívások, problémák, amiket meg kéne oldani, amiket mindenképpen kezelni kell?
Tehát itt Magyarországon és a közép, az Európa középső részében az éghajlatváltozásnak a legsúlyosabb hatásai, azok egyrészt a hőséghullámok, amiket már most is látunk, hogy nyáron egyre súlyosabbak, és bizony ezek egyre pusztítóbbak lesznek, és ez nagyon rosszul hat akár, főleg ugye a mezőgazdaságunkra, de akár az egészségünkre is. Ezt nem nagyon szoktunk erről beszélni, de például a tavaly előtti nyár az 60 ezer halálesetet okozott Európában a hőségek, de azt, ez nem olyan, mint egy tornádó, amikor oda megy a kamera, és minden összedőlt, és ott van a szörnyű képek, és a síró gyerekek, vagy egy áradás, ahol tényleg szintén a gyerekeket sodorja víz, hanem egyszerűen az idős néni összeesett a buszmegállóban a hatalmas melegben. Ez ide nem megy ki a kamera, az esti híradó, ezért nem nagyon veszük észre, de bizony ez már most nagyon pusztít, és egyre jobban fog pusztítani. Ugyanígy a vízzel kapcsolatos problémák, egyszerre számíthatunk akár szélsőséges áradásokra, belvizekre, villámárvizekre, és mármint nem egyszerre, nem időben egyszerre, de arra is ugyanúgy számíthatunk, valamint az asszályok súlyosbodására, tehát a száraz időszakok egyre hosszabbak lesznek, és egyre gyakrabban jelentkeznek, vagy egyre intenzívebben, hiszen nem egyedül fognak hatni, hanem ilyenkor nagyon gyakran együtt hat mondjuk egy hőséghullámmal. Tehát főleg ezek a fő hatások. Nyilván azért a vihar intenzitásának az erőssége, vagy viharok gyakorisága és az intenzitások erőssége, a villámtevékenység erősödése, ez is problémás. Lehetséges, ez még nem bizonyított, de ugye említette ezeket, hogy ezek a fagyok, a szélsőséges hideg, lehet, hogy pontosan az éghajlatváltozás eredményeképpen az északi sarki hideg többször könnyebben tud lecsúszni a kontinensek fölé, és így ugye hogy a májusi hó, amit tapasztaltunk, március 15-i hó, és így tovább, tehát lehetséges, hogy fagykárok lesznek, ugyanakkor erre még nincsenek azért tudományos bizonyítékok, hogy ebben tényleg látunk egy ilyen tendenciát, hiszen a hideg szélsőségek inkább azért összességében csökkennek, és mindezek ennek eredményeképpen én azt gondolom, a mezőgazdaságunk lesz az egyik legnagyobb bajban, hiszen a kártevők inváziója, tehát az asszályon kívül akár kártevő inváziók, betegségek, ezek egyre többet gyakrabban pusztíthatnak, míg a viharkárok is és az asszályok nyilván egyre többet fogják tizedelni a termésünket.
Hogyan lehet erre bármilyen módon felkészülni? Van egy olyan ötlete az embernek, hogy persze kéne öntözővízrendszereket jobban előkészíteni, csapadéktározókat, de hát ez gondolom a feladatnak csak egyik része. Szárazságtűrő növényekkel, vagy különböző más művelési módszerekkel lehetne mondjuk legalább a problémák egy részére felkészülni?
Nagyon jól elmondta a lehetőségeink jó részét. Az IPCC, vagy a ENSZ kormányközi éghajlatváltozás testületének jelentése alapján, amiben összegeztük az Európára vonatkozó szakirodalmat, úgy tűnik, hogy igen, a leghatékonyabb védekezés az öntözés lenne, viszont sajnos pontosan ezen a területén Európának, valamint az Ibériai félszigeten ez a kettő hely az, hogy olyan mértékben kellene megnövelni ehhez a vízhasználatot, hogy nagyon valószínűtlen, hogy erre lesz elegendő vízünk. Tehát valószínűleg ez nem igazán lesz. Lehet, hogy egyes területeken meg fogjuk tudni csinálni, de ez nem ez lesz a jellemző fő védekezési módszer. Igen, lehet növénytermés típusokkal, vagy növény változatokkal, de ezt úgy látjuk, hogy ez nem annyira effektív. Ami sokkal effektívebb, az a regeneratív mezőgazdaság. Tehát, hogyha a talajainkba újra jobban visszadolgoznánk a szerves anyagtartalmat, újra visszaépítenénk azokat a jó, gazdag, jól termő talajokat, amik korábban is voltak, csak a nagyüzemi mezőgazdaság által nagyon lepusztítottuk ezeket a talajokat, akkor a talaj maga nagyon sok nedvességet tud tárolni, eleve sokkal több nedvességet tud felvenni, mert nem folyik el róla, és nem pusztítják el egy-egy hatalmas zápor, nem viszi el magát a talaj, hanem föl tudja venni ezt a nedvességet, és sokáig tudja tárolni. Tehát igazából, ha helyben, ott, ahol fog kelleni, ott tároljuk a nedvességet, az a leghatékonyabb módszere a nedvességtárolásnak. Ehhez viszont jelentősen meg kéne változtatni mezőgazdasági szokásainkat, és a nagyüzemi gazdálkodásról, az iparosodott gazdálkodásról a kevésbé vegyszerigényes, vagy vegyszerintenzív, és inkább takaró növényekkel, és minél kevesebb föld mozgatással járó mezőgazdaságra kellene áttérni. Szerencsére nagyon sok gazda próbálkozik ezzel Magyarországon, sokaknak nagyon jó eredményeket is mutatnak ezek a módszerek.
Még egy éghajlat jelenított eszembe, aztán mondjuk áttérnék még így a vége felé a városokra, hogy ott mit kéne tenni. Nagyon erős szelek vannak, de olyannyira, hogy tényleg még egy ilyen 5-10 évvel ezelőttről sem emlékezik az ember ilyen erős szelekre, tehát hogy az, hogy napokon keresztül mondjuk 100 km per órás környéki szelek vannak, mindez ráadásul télen, tehát nem azért legingadozóbb időszakban gondolná az ember. Ezek is gyakoriak lesznek, illetve ez mennyire lehet káros talaj, termőtalaj szempontjából?
Igen, mindenképpen azt látjuk, hogy mindenféle időjárási szélsőség általában gyakoribb lesz és intenzívebb. Mindazáltal azt az előrejelzésekben, meg az eddigi adatokban is nem látom nyilvánvalónak, hogy Közép-Európában a széltevékenység erősödne, sőt, lehet, hogy akár bizonyos modellek alapján, lehet, hogy összességében nagy átlagban gyengülni fog, de az nem jelenti azt, hogy ilyen szélsőségeket nem fogunk időnként tapasztalni egyre jobban. Mindenképpen problémás a talajnak, ugye emlékszünk arra, nem olyan régen volt az a baleset például az M1-esen, amikor ugye a porvihar miatt, de ismét erre a legjobb felkészülés szintén a talajainknak a védelme, például nem szabadna takaró növény nélkül hagyni, tehát nem szabadna parlagon pusztán hagyni a talajokat a téli időszakra sem, és az nem csak, hogy közben gazdagítaná a szerves anyagtartalmat a talajban, hanem meg is kötni, a csapadékot is levezetni, és megakadályozna, megvédeni azt a talajt, akármilyen szél, akár egyéb problémák ellen, akár áradások ellen, ami bizony el tudja vinni a talajt.
A skandináv országok általában jó modelleket mutatnak ilyen környezeti változásokra való felkészülés terén, és talán a dánoknál láttam azt, hogy a városokat megpróbálják úgy átalakítani, hogy több legyen a zöld terület, ne legyen annyi, nevezük úgy térkő, de akár beton, aszfalt réteg, hanem minden egyes területre jusson valami, ami nem mű, ami egy kicsit adott esetben enyhíti a nyári hőséget. Nagyon-nagyon gyorsan el kéne kezdeni így gondolkodni, és így átalakítani a város részeket?
Nagyon-nagyon gyorsan, de leggyorsabban a fákat kellene újra ültetni, ahol nincs, és a nagy fákat pedig mindenképpen megőrizni, ami van, hiszen azok a hőség hullámok, amikről beszéltünk, hogy 2040-ben amik fognak jönni, az ellen a legjobban csak a nagy fák tudnak megvédeni, de ugyanúgy az árvizek ellen is, és a gyökerük tudja felszívni esetleg szintén az ilyen virámárvízzel kapcsolatos problémákban is jobban tudnak segíteni, de ezeket vagy most kell elültetni, vagy nem szabadna hagyni a nagyfákat kiváljuk, mert bizony a nagyfák sokáig tart, amíg megnőnek. De ahogy elmondta, nagyon fontos lenne minél több lebetonozott területet visszaadni egy kicsit természetesebb felületnek. A műfüvet én konkrétan betiltanám, ez most nagyon fontos divat lett, de nagyon káros mind a talajnak, mind a városoknak, mind a városi klímának, tehát mindegyiknek, a nedvességellátásnak is. Úgyhogy inkább például gyeprácsokkal, tehát bekötő utakon, parkolókban mindenképpen nem szabadna betont tehát teljesen lefedni, hanem például gyeprácssal és ilyen áteresztő burkolatokkal, tehát természetes talajt még megtartó fedést kellene alkalmazni.
Végezetül mennyi ideig kéne új eszközökkel, új megoldásokkal, fogalmazunk úgy, kitartani az emberiségnek, hogy a legkomolyabb környezeti katasztrófát elkerüljük, mondjuk ilyen 2050 környékére. Van-e arra modell számítás, hogy a többlet széndioxid, metán, bármi más, ami emeli az átlag hőmérsékletet, az mennyi idő alatt távozhat a föld légköréből, vagy mennyi idő alatt tűnhet el?
Hát a metán sokkal hamarabb, mert az akár egy ilyen nagyjából 20 éves nagyságrendben már elkezd eltűnni a légkörből. Sajnos a széndioxid emberi léptékben nem tűnik el. Tehát gyakorlatilag azokat a molekulákat, amiket az ipari forradalom óta kibocsátottunk a fosszilis tüzelőanyagok elégetésével, azok bizony mind ott vannak, és azok még az unokáink életében is ott lesznek. Tehát sajnos azok nem fognak eltűnni, úgyhogy ezért rettenetesen fontos, hogy minél előbb megállítsuk a tovább, ehhez a tovább való hozzáállást, mert kivenni rettenetesen nehéz és rettenetesen drága, azt nagyon nem hiszem, vagy nagyon nem valószínű, hogy ezt meg fogjuk tudni csinálni, akkor a léptékben, hogy ez tényleg valamit számítson a klímán, úgyhogy inkább a kibocsátásokat kéne nagyon sürgősen lecsökkenteni, sőt, lenullázni.
Ürge Borsász Diana klímakutatót hallották, a Közép-Európai Egyetem professzorát köszönjük, hogy a nap vendége volt.
Köszönöm a lehetőséget.
A mikrofonnál Nagy Károlyt hallották, a YouTube-on is megnézhetik újra majd ezt az adást, illetve a honlapunkon is visszahallgathatják majd a beszélgetést. További jó rádiózást!